Ablaktörlő. Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a test jelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. Húszezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázódoki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja, Bagó Tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
Üdvözlöm az Ablaktörlő egészségügyi podcast hallgatóit és nézőit, ugyanis ma élőben eseményként a Facebookon jelentkezik az Ablaktörlő egészségügyi podcast, amelyből természetesen podcast adás is készül.
Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt.
Igen, meg is előzött a Krisztián. Most szerettem volna bemutatni dr. Szalai Krisztián, akivel a podcastot készítjük. Immár ugye ez a 7. adásunk. Sokkal korábban, amikor körülbelül 15 évvel ezelőtt elkezdtünk utazgatni, úgymond, hát nem csak hivatásszerűen, de hanem a hobbink részében, hobbink nagyon-nagyon jelentős részét az utazás tette ki, akkor már felmerült sokszor az, hogy milyen intézkedéseket hozhatunk annak érdekében, hogy gondterheltség nélkül, problémák nélkül zajlon le egy utazás. Elsősorban ugye mi Európában utazunk, ez nyilván beszűkíti azt a kört, amely, ahol azért olyan jelentős dolgokra kellene figyelni, mint mondjuk a vízzel kapcsolatos problémák, vagy esetlegesen olyan betegségek, amelyek Európában nem ismertek, ebola, malária, stb. De ettől függetlenül, nyilván ezekről is fogunk majd most szót ejteni, ettől függetlenül mindig rendszeresen komolyan és komoly előkészületekkel felkészültünk az utazásra egészségügyi szempontból. Azért is hívtuk életre ezt az adást most, mert hiszen közeledik a nyár, illetve ugye mindenki tudja, hogy én szívesen írok az utazásainkról egy blogot, a Krisztián dokumentálja fotókkal, tehát elég sokat utazunk, és mindig időt is szánunk arra, hogy alaposan felkészüljünk az adott utazásra. Akkor az első kérdésem rögtön ez is Krisztián felét, hogy hogyan készülhetünk föl egy utazásra úgy, hogy igazából ne legyen probléma az, ha ott esetlegesen szembe kerülünk valamilyen egészségügyi problémával.
Az utazás mindig izgalom, kaland, de ebben a nagy izgalomban sem szabad megfeledkeznünk néhány alapvető dologról. Az első az szinte annyira hétköznapi, de mégis ki kell mondani, mert vannak, akik nem gondolnak rá, hogy ha valakinek krónikus betegségei vannak, amire gyógyszert szed, ezek megmaradnak a nyaralás alatt is, tehát az állandóan szedett gyógyszereket mindenképpen magunkkal kell vinnünk, méghozzá lehetőleg több csomagban eloszlatva, hogyha mondjuk repülővel utazunk, akkor nehogyha valami történik, a csomaggal elkeveredik, akkor legyen a kézitáskába is néhány napig elegendő adag. De az utazás megkezdése előtt már érdemes elgondolkodni, hogy fel tudjuk-e a szervezetünket készíteni arra, hiszen hogyha elmegyünk egy másik országba, másik tájegységre, ott bizony a mikrobiológiai környezet is más. Ez alatt azt jelenti, ez egy ismert jelenség, az utazók betegségének is hívják, hogyha valaki elutazik egy megszokott lakóhelyétől több ezer kilométerre távolra, akkor a víz, ami egyébként nem fertőzött, tehát iható víz, de mégis másfajta baktériumokat és mikrobiológiai ágenseket tartalmaz, mint az otthoni megszokott, és ez kiválthat egy-két napos hasmenést. Ami nem jelenti azt, hogy ez egy súlyos fertőzés, tehát nem kapott el egy tífuszt, vagy valami egyéb vérhast, vagy egyéb szörnyű komoly fertőző betegséget, hanem csupán más a baktérium környezet. Erre célszerű felkészülni úgy, hogy probiotikumokat szedünk az utazás előtt. Néhány napig, akár egy-két hétig lehet megelőzőként felkészíteni a bélcsatornánkat arra, hogy a megfelelő mikrobiológiai háttér ott meglegyen. Sőt, egyre több adat van arra, hogy a megfelelően rendben tartott bélbaktérium flóra az légúti fertőzésektől is tud védeni. Ezért például, hogyha valaki olyan időszak, télen megy nyaralni, ez egy kicsit képzavarral élve, tehát síelni vagy telelni, akkor célszerű mindenképpen a C-vitamin feltöltésen kívül szintén a bélflórára figyelni probiotikumokkal, mert ezzel jelentősen tudja csökkenteni az egész napos, ugye kint vagyunk, egész nap hideg van, hideg levegő okozta meghűlés kockázatát. Ezzel el is jutottunk arra a másik kérdéskörre a probiotikumok mellett, hogy érdemes a vitaminokra is hangsúlyt fektetni, hiszen nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nyár van, süt a nap, eszünk gyümölcsöket, nem kell ide külön vitamin kiegészítés. Sajnos, mint ahogy ezt a vitaminokról szóló podcastban említettük, sajnos ez nem így van. A mai rohanó életmódunkban hiába próbálunk azért nyáron gyümölcsöt venni, az átlag fogyasztó, az átlag ember nem jut elegendő vitaminhoz így, ezért egy jól beállított multivitamin készítmény az mindenképpen indokolt.
Igen, ugye a vitaminos podcastunkat említette a Krisztián, vissza lehet hallgatni valamennyi podcastot, és többek között azt hiszem, hogy pont az első vagy a második podcastunk volt, amikor a vitaminok világáról beszélgettünk, és sokan hiányolták is, hogy nem beszéltünk arról, hogy milyen időközönként, vagy hogy az évnek milyen szakában kell szedni a vitaminokat. Most ugye általában legtöbbször tartunk azért szünetet egy éven belül a vitaminok világában, de ez lehetőleg ne a nyaralás előtt legyen, igen. Ha jól értelmezem.
Igen, ezt teljesen egyetértek, igen, tehát így van. Ne a nyaralás előtt tartsunk szünetet, mert a nyaralás, ugye azért megváltozik a környezet, ráadásul ugye aki nyaralni megy, az nyilván ki is próbálja a helyi dolgokat, nem feltétlenül úgy étkezik, mint otthon, tehát ha valaki valamilyen speciális diétát folytat, azt nyilván nyaralás alatt nehéz, fel kell készíteni erre a szervezetet.
Mi az, ami még felkészülést igényel, és ugye ez is egy érdekes dolog, mert most már egyre több podcasthoz tudok visszanyúlni, hiszen a védőoltások kapcsán beszéltünk azért néhány olyan védőoltásról, amely bizony kapcsolódik az utazásokhoz.
Bizony. Itt Európában abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy nincsenek olyan fertőző betegségek, amik ellen külön védőoltásra kellene védekeznünk. Viszont, ha valaki távolabbi úti célokat tervez, Távol-Keletre, Ázsiába látogat, vagy Afrikába, nagyon sok olyan fertőző betegség van, például a sárgaláz, vagy a hepatitis A fertőzés, ami ellen védőoltás mindenképpen indokolt. Ezért, hogyha valaki ilyen kicsit egzotikusabb utat tervez, mindenképpen nézze meg a Magyarországon és a hivatalos kormányzati oldalakon van erről tájékoztató, a külügyminisztériumnak kell lennie tájékoztató oldalának erről, hogy melyik országban mik az ajánlott és mik a kötelező védőoltások.
Igen,
kötelezőt nyilván az ott nincs kérdés, az annyi, hogy be se engedik az illetőt. Az ajánlottakat is célszerű fölvenni.
Igen, van a külügyminisztériumnak az oldalán ilyen információ, tehát ezt hozzá lehet jutni. És gondolok még egy olyan védőoltás sorozatra, amely például a kullancsokkal kapcsolatos. Ugye ebben a kérdésben azért szoktunk bizonytalanná válni, hiszen többféle betegséget okozhatnak a kullancsok, és ha jól tudom, az egyik ellen van védőoltás, de a másik ellen nincs.
Így van. A kullancsok két nagyon gyakori betegséget tudnak hordozni, annak a kórokozóját tudják hordozni. Az egyik a kullancs okozta agyvelőgyulladás, és ezt szeretném ismételten hangsúlyozni, ez nem agyhártyagyulladás, tehát ez a köznapi nyelven, ez pontatlan, ez kullancs enkefalitis, tehát kullancs okozta agyvelőgyulladás, ami egy súlyos ideggyógyászati állapotot, súlyos kórállapotot okoz ez a vírus. Viszont a jó hír az, hogy ez ellen van egy nagyon jól működő védőoltás, ez egy sorozat, amit több megfelelő protokoll szerint kell fölvenni, viszont teljesen védett. Tehát ez bennünket. Na most a kullancsról azért tudni kell, hogy főleg itt Közép-Európában, ugye mi Dél-Németországban élünk, az a legfertőzöttebb régiók egyike, Tehát mindenki, ahol ugye erdős, tehát erdős vidéken túrázik, kirándul, mindenképpen gondoljon erre, még időben, mert ez a védőoltás sorozat, aki még soha nem kapott, az több hónapot vesz igénybe, ami eltérő időpontban kell megkapni a két oltást, ezért ez nem úgy van, hogy holnap indulok túrázni, és akkor holnap reggel beadatom az oltást, és akkor meg vagyok védve, ez nem így van. Tehát erre időt kell hagyni. Ez a jobbik eset, vagy a jobbik helyzet. A sajnos sokkal problémásabb, és egyébként sokkal gyakoribb is, bár a statisztikai adatok ugye megoszlanak, a Lyme-kór. A Lyme-kórt az kizárólag egyfajta kullancs terjeszté, kullancs gyomrában, tehát tápcsatornájában él egy baktérium, ami okozza a Lyme-kórt. Tulajdonképpen itt lehet megkülönböztetni, hogyha valaki ki tudja venni a kullancsot, erre majdnak a módjáról mindjárt szót ejtek, megnézi, hogy ha akkor az a fajta kullancs volt-e benne, mint ami ezt terjeszti, hát ehhez olyan állattani ismeretek, egy erős nagyító kell, van ennek a kullancsnak ott a fejé részén egy két piros pötty, és ha az ott van, akkor ez a fajta állat. Hát ezt szerintem ezt laikusnak nem...
És szabad szemmel
nem is lehet megállapítani, főleg egy vérrel teleszívott, tehát idézőben jól lakott kullancsnál ez még nehezebb. Ezt én nem javaslom, hogy itt álljunk neki ott zoológust játszani az erdőben. Tehát készüljünk fel úgy, hogy ha egy kullancs tehát vércív tőlünk, akkor elméletileg lehet esély a Lyme-kórra. Mit is kell tudni erről a Lyme-kórról, mert ez talán hallott, tehát sokan hallottak róla, de azért ez egy nagyon összetett betegség, és érdemes róla szót ejteni. A baktérium okozza, ez abból a szempontból jó hír, hogy megfelelő kezelés létezik ellene, bár a betegség összetett. Az első jele az, ami gyakran félrenézett, fel nem ismert jel, hogy a kullancs csípés helyén egy kör alakú, mint egy céltáblának a közep, egy kör alakú vörösebb terület jön létre, ami aztán szép lassan nődögél ez a terület. Tehát ugye annyira indiferens, annyira hát, piros, hát ilyenek vannak, megcsípett valami piros, hát ez egy gyakori dolog. Viszont ha ezt egy kullancs csípett meg, és utána piros, az már mindenképpen kell figyelemfelhívó lenni, hogy ez lehet Lyme-kór. De a probléma azzal, hogy ez a betegség ízületi gyulladást tud okozni, tehát egy nagyon fájdalmas, ilyen égető ízületi fájdalmat okoz, illetve hosszú távon a belső szerveket, elsősorban a szívet és az érrendszert tudja megtámadni. És nagyon gyakran krónikussá válik ez a betegség, mert nem ismerik föl időben. Ha ezt időben fölismerik, és antibiotikumos kezelést kap az illető, akkor nagy eséllyel a krónikus, ez hosszú kezelés, tehát ez nem két napos, ez egy tényleg egy időt és ember próbáló kezelés, mert hónapokon át is tarthat, de még a krónikus, tehát időben elkezdve a krónikus lefolyástól, a krónikus krónikus betegségi válástól meg tud bennünket védeni az antibiotikum kezelés. Ha viszont már későbbi állapotban, esetleg hónapokkal a tünetek megjelentése után kezdik el kezelni, akkor már egy teljes gyógyulás az nagyon nehéz elérni. Ugye gyakori kérdés volt, és ebben mindenféle házi praktikák vannak, hogy szabad kiszedni a kullancsot, bekenjük, nem kenjük, becakad a feje, mi van akkor, nem szabad. Nos.
Én úgy látom, a Krisztián nagyon élvezi az élőadást, nem is igen, hagy engem szóhoz jutni. Bocsánat. De semmi gond, én is ugyanezt kérdeztem volna, hogy jó, ott vagyunk az erdőben, vagy hazaérünk mondjuk egy túráról, és bennünk van a kullancs, akkor mit tegyünk, mit tehetünk, hogyan tudjuk eltávolítani, mert ebben is most már megosztanak a vélemények, hogy mit szabad egyáltalán csinálni.
Igen, a helyes út az, hogy a kullancsot minél hamarabb eltávolítani. Ez a baktérium a kullancsnak a tápcsatornájának a középső, tehát a gyomrában ízvélve él. Tehát az, hogyha a kiszedés közben bent marad a kullancsnak a feje, az nem jelent problémát. Ugyanis ez ott elhal, és a szervezet kilöki, elpusztítja. Tehát lehet venni minden gyógyszertárban egy ilyen kullancs eltávolító csipesz, de egy hagyományos csipesz is megteszi, de van egy ilyen célszerszám, amivel egy kicsit jobb. Közvetlenül a kullancsnak a nyakánál, tehát a bőr fölött, ahol belénk hatol, tehát nem a potra, hát a nagy vastag részét megfogni, hanem a bőrhöz közelebb alatta megfogni, és ki egy óramutató járásával ellenkező irányba csavarva kihúzni. És ennyi. Tehát azért fontos, igen, ez egy egyszerű folyamat, azért lehetőleg nem megnyomkodni a kullancsot, mert akkor ugye bele ürítheti a vérünkbe, vagy a szöveteink közé ezt a gyomortartalmát, és akkor esetleg megkaphatjuk ezt a baktériumot. Egyszerűen megfogni tövénél a bőrünknél, az a csatlakozik, és kihúzni. Igen. Bekenni mindenféle vegyszer, tehát nem szükséges, felesleges.
És akkor ezután jön az, hogyha látjuk, hogy mondjuk piros a környezete, vagy pirossá válik a környezet, akkor kezdhetünk gyanakodni a Lyme-kor,
igen,
ugye?
Igen, akkor az mindenképpen egy figyelemfelhívó. Nem biztos, hogy az, mert lehet ez egy felületes bőrfertőzés is esetleg, hogyha ott valami, igen, sőt, erdőben bármikor lehet olyan, hogy valaki érzékeny, úgy hívják ezt, hogy kontaktdermatitis, tehát egy allergiás eredetű bőrgyulladást tud kapni, hozzáér egy növény, vagy egy, gondoljunk a csalántcsípésre, hogy ott is piros lesz, jó, hát nyilván az egy más, a csalánt ismerjük, de nem minden Lyme-kor, ami piros.
Igen, tehát ez egy másfajta irritáció is lehet, igen, esetlegesen, közben adok vizet, hogy ne legyen problémája a köhögéssel a Krisztiánnak.
Köszönöm.
Tehát igen, nyilván, tehát ez előfordulhat az erdőben, más vonatkozásban is. Ha még egy picit az erdőben maradunk, akkor nekem személyesen is volt ilyen élményem, ezért is térek ki rá, mert észrevettem, hogy nagyon sokan nem fordítanak akkora figyelmet a veszettségre. Tehát arra, amikor egy veszett állattal kerülünk kontaktusba. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk az állat megharap bennünket. Mi a teendő, illetve hogyan járjunk el, ha gyanús, hogy esetleg veszett állattal kerültünk valamilyen szinten kontaktusba, akár úgy, hogy megfogtunk valamit, amihez az állat is hozzáért, és gyanítható, hogy veszett volt.
Igen, ez szerencsére sokkal ritkább, de egy létező probléma. A veszettség az kezelés nélkül egy halálos betegség. Tehát a veszettség vírus a központi idegrendszert támadja meg, az állatokban is, meg az emberben is, és kezelés, illetve megfelelő nagyon agresszív terápia nélkül halált okoz. Tehát a veszettséget nagyon komolyan kell venni. A veszett állatokra, hogy zoológusok jobban tudnak erről nyilatkozni, de az egy ismert dolog, hogy nem úgy viselkedik, mint egy egészséges állat. Tehát az erdőben egy vad, ami nem házi állat, az fél az emberektől, tehát az menekül. A veszett állat nem. Tehát másként reagál. És az egész bolygón nagyon sok, a veszettség egy alapvetően egy gyakran előforduló vírus, és itt nem csak a rókák, ugye mindenki a róka jut eszébe, de nem. Kutyák, macskák, denevérek, mindenféle egyéb állatfaj, ami az erdőben él, tehát veszettséggel fertőzött lehet. Ha veszettség gyanús állat harapott, illetve ha nem tudjuk azt, hogy az az állat, ami megharapott bennünket, az veszett vagy nem, akkor tekintsük úgy, hogy veszett volt. És így lehet kérni egy védőoltást, ez sürgősségi jellegű védőoltást, tehát ezt úgy értem, hogy erre van rá egy passzív immunizálás, talán a hallgató, aki már hallotta a védőoltásos beszélgetésünket, annak ismerős, aki még nem hallotta, a passzív immunizálás azt jelenti, hogy bejut a szervezetbe egy kórokozó, és akkor egy immunglobulin koktélt, tehát egy antitest koktélt kap a beteg, ami nagyon gyorsan neutralizálja ezeket a kórokozókat. Ugye az aktív immunizálás az valami módon a kórokozónak egy részét bejutatjuk, és megtanítjuk a szervezetet, hogy védekezzen ellene. Itt erre nincs mód, nincs idő, itt gyors passzív immunizálás kell. Ez rendelkezésre állt, ez Magyarországon is, ez az ANTS, ha jól tudom, így, nem is tudom, hogy hívják most, szóval tisztifőorvosi szolgálatnál, ez minden nagyobb városba kell lennie ilyen savónak, mert ez fontos. Tehát gondoljuk így, hadd mondjam el egy személyes érintettségünket, mert mi is természetesen mondhatjuk, hogy túlreagáltam, de hát az orvosokban mindig van egy ilyen túlreagálós dolog.
És még mielőtt valaki azt hinné, hogy az erdő ellen vagyunk, az egész szituáció nem az erdőben
természetesen
történt.
Természetesen nem, így van, ez még külön. Ez egy autópályán történt, ahol egy róka kicsit túl közel került az autónkhoz, és hát nem lehetett elkerülni azt, hogy elüssük. És a tündi vezetett, és kiszállt, és megnézte a kerékdobot, ott eltörte azt a műanyag kerékvédő dobot,
muszáj volt levenni,
és véres, tehát vér volt, és benne fölmerült, hogy hát nagyon kicsi az esélye annak, hogy így el lehet kapni egy veszettséget, természetesen, ezt én is tudom, de nem nulla. És mivel nem nulla, ezért én szépen felhívtam az ANTS-t, és másnapra ott volt, ez este volt, azonnal felhívtam, van egy ügyeleti telefonszám, és másnap reggel 8-kor ott volt a lakásunkon az ellenanyag. Tehát ez így működik, ez nincs kivétel.
Igen. Igen, tehát még egyszer hangsúlyozom, tehát nem a túrázás meg az erdő ellen, csak azért
néha nem.
Körültekintően kell eljárni, pont azért, mert akár a Lyme-kór, akár ez a veszettség kérdéskör is, ugye a veszettség jóval súlyosabb, mint a Lyme-kór, amit azért le lehet győzni, de igen kellemetlen hónapokat tud okozni, és a veszettség pedig, hát ugye látjuk, hogy visszafordíthatatlan dolgokat eredményezhet, és ezt azért jó megelőzni, tehát jó egy picit elővigyázatosnak lenni. Mi az, amire esetleg még az erdőben kell figyelni? Van még valami olyan, amit ezzel kapcsolatban szeretnénk?
Ugye ez nyilván egy bagatell dolognak tűnhet, de ne együnk meg mindent, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát egy csomó dolog van, ami az erdőben jó illatú, finomnak néz ki. Ez nyilván kisgyerekes szülőknél sokkal nagyobb veszély, hogy a gyerkőc ott letép valamit, és elrágicsálja. Tehát vannak olyan növények, amiből egy-két harapásnyi adag a gyermekek számára végzetes lehet. Egy példa, ez már itt május vége felé ez elnyílott, vagy tehát már nincs szezonja, de egy-két héttel ezelőtt még mi is sokat jártunk erdőbe, és mindent eláraszt a medvehagymának az a nagyon finom, átható illata, és a medvehagyma nagyon finom. Viszont nagyon hasonlít a gyöngyvirágra, és ez a hasonlóság veszélyes, mert a gyöngyvirág mérgező. Ha valaki azt tervezi, hogy az erdőn talál magának valamit, mert romantikus, elmentünk, szedünk gombát, megsütjük, és tábortűznél, tehát nyilván lehet ilyet, csak akkor vigyen magával valakit, aki ért hozzá,
igen,
hogy mit teszik meg.
Igen. És akkor most térjünk rá arra, hogy ugye ott tartunk, hogy megvan az utazásunk, és most először tegyük föl azt, hogy Európán belül utazunk. Mi nem olyan régen Majorkán jártunk, erről az Életcsúlya blogon lehetett olvasni egy beszámolót, ez volt itt a reklám helye.
Igen.
És Krisztián fotóival természetesen, és azt szeretném, hogyha elmesélnénk a hallgatóinknak, hogy mit tettünk mi be a csomagba, mivel indultunk el, ez egy kvázi Európai Uniós terület, ahova mi utaztunk, egy sziget, de mediterrán sziget, ami azért ugye jóval délebbre van attól, mint ahol mi élünk, ez is egy fontos szempont most, repülővel utaztunk, ez egy másik fontos szempont, azt gondolom. Tehát most kezdjük ott, hogy itt vagyunk előző este, és akkor nálunk, vagy itt van előttünk a bőrönd, és be kell pakolni a csomagokat. Mit tettünk el, Krisztián?
A hagyományos mindennapi gyógyszereink mellett mindenképpen tettünk fájdalomcsillapítót, hiszen bármikor történhet egy kellemetlenebb ízületi fájdalom, vagy hát bármi, ami megkeserítheti a fejfájás a nyaralást. Tehát ugye nyilván, aki utazni készül, olyan dolgokat állítsa össze az útipatikáját, amit ismer. Tehát ne ez legyen az alkalom, hogy kísérletezünk, hogy láttunk egy reklámot, és ott most a legújabb gyógyszer valamilyen fejfájásra, vagy menstruációs fájdalomokra, és pont most kipróbáljuk. Tehát ezt nem. Egy bejáratott fájdalomcsillapító mindenképpen szükséges. Viszünk magunkkal fertőtlenítőt, mert ugye Majorka egy gyönyörű, csodálatos sziget, nagyon sokat túráztunk, sétálgattunk, nem csak városokban, hanem a természetben is. Hát óhatatlanul előfordult, hogy az ember megkaristolja a bőrét, egy faág, vagy valami apróság történik, tehát fertőtlenítőt. Ugye a repülés azért nagyon fontos, hiszen a repülőre nem lehet akármit fölvinni. Tehát ez egy szigorúan ellenőrzött dolog, hogy vagy egy lezárt kis fóliába, vagy pedig ott a reptéren is lehet venni a becsekkolás után fertőtlenítőt. Ugyanígy vittünk magunkkal kötszert, na most itt nem kell arra gondolni, hogy nagy mennyiségű kötszereket, hiszen ha ne adj Isten, nagyon súlyos baleset történik, tehát ha valaki sziklás területen túrázik, és megrándul, vagy kificamodik a bokája, vagy eltörik egy csontja, tehát az, hogy ott nekiálljon hordágyat barkácsolni, tehát arra itt Európában nincs szükség. Mindenhol van sürgősségi betegszállítás, mentőszolgálatok, aki annyira extrém módon kirándul, hogy tényleg olyan elhagyatott tájakra megy, ahol ilyen nincs, ő nyilván nem a mostani hallgatóságból kerül ki, hanem ő egy profi túrázó, aki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, az átlagosabb túrázókra gondolok. Tehát nem kell elvinni magunkkal egy félkórháznak a kötszerkészletét, de öntapadó, vízbiztos, tehát vízálló septapasz az mindenképpen hasznos, hiszen eshet az eső, meleg lehet, izzadhatsz, az izzadt bőrön nem tapad meg annyira jól a hagyományos kötszer. Mindenképpen vigyünk magunkkal kullancscsipeszt, hiszen hát erdőségen jártunk, tehát ez szükséges.
Mediterrán erdőkben
is él kullancs. Illetve ugye mind a ketten szemüveget hordunk, és bizony előfordulhat, hogy az ember, ez egy egyszerű dolog, hogy az ember nem pislog eleget, tehát nem figyel arra, hogy szándékosan nedvesítse a szemét a pislogással, mert annyira lefoglalja a táj, vagy lefoglalja az, ami éppen történik, akkor kiszáradhat az ember szeme, főleg ugye repülőn, ahol szárazabb a belső levegő, hiszen ott egy 2700 méter, ha jól tudom, annak megfelelő nyomású kabinban ül az ember, tehát aki nem szokta meg, annak ez egy kicsit elsőre furcsa, lehet, hogy szárad a szeme. Egy szemcsepet, egy műkönnyet, amiben nem kell hatóanyag, tehát nem gyógyszeres szemcsepp, hanem egy nedvesítő szemcsepet, azt mindig viszünk. Illetve, hogyha csaláncsípés vagy egyéb ilyen rovarcsípés történik, ami hát ugye allergiás reakciót, illetve a rovarok mérge, tehát a méheknek, a darazsaknak a mérge, az viszketést, bőrtágulatot, bőrértágulatot, bőrpírt okoz. Ezt egy úgynevezett antihisztamin krémekkel, talán egy nevet hadd mondjak, ez talán nem reklám, a legismertebb, de nagyon sok ilyen van, ez a fenisztil, nem csak a fenisztil a jó, hanem az összes antihisztamin krém egyformán jó, az szükséges.
És én úgy érzem, hogy egy nagyon fontos dolog kimaradt, mert mi szinte minden alkalommal viszünk magunkkal a bélflóra helyreállítót, ezeket a kapszulákat, amelyeknek most nem akartam itt a cég nevét hirdetni, Magyarországon is kaphatóak ezek a bélflóra kapszulák, ezeket is visszük, ugye? Magunkkal?
Igen, igen, ez már ugye nem csak a felkészülésnél, hanem az ott létnél is, hiszen ugye hát megváltozott az a környezet, ahova megyünk, tehát a bélrendszerünk mikrobiomja nincs hozzászokva 3000 kilométer odébb lévő élőlényekhez, tehát ez egy jogos dolog, hogy ezt fokozottan ilyenkor nem csak a fenntartó adagot szedjük, hanem az első egy-két napba dupla adagot, mert az segíti egy kicsit ezt az átállást.
Igen. És ugye természetesen itt most nem véletlenül említettem Majorkát, hiszen oda mi egy tavaszi héten érkeztünk, amikor itt még azért közel sem volt olyan erőteljes a nap hatása, mint a szigeten, ahol azért ki voltunk téve egy elég fokozott UV-sugárzásnak, és az én saját bőröm is egy elég érzékeny bőr, tehát ezzel kapcsolatosan mi az, amire figyelni kell, illetve ami fontos lehet?
Igen, kitűnő a kérdés, hiszen nyár jön, tehát nagyon sok ember a nyaralása alatt a napimádók, és ott fekszenek a napon, meg strandolni járnak. Amire nagyon kell figyelni, az a megfelelő folyadékbevitel. Mert nagyon sokan ezt nem veszik figyelembe, és úgy gondolják, hogy hát sok sört iszunk, és akkor az majd folyadék, de ez nem egészen így van. Itt a folyadékbevitel, ott a víz mennyiség, hiszen kiszáradunk, folyadékot vesztünk, ugye a higabb alkoholtartalmú italok, tehát mondjuk a sör vagy a fröccs, azoknak az ozmózis nyomása, tehát az élettani ozmózis nyomása nem olyan, mint a vérünké, tehát attól, hogyha valaki sok sört iszik, az nem jelenti azt, hogy elegendő folyadékot, tehát vizet magyarul, vízbe, tehát a megfelelő vízbevitelre arra nagyon kell figyelni.
Hogy ugye az érzékeny bőrűeknek használni kell nyilván egyfajta napvédőt, de még mielőtt a napvédőről beszélsz, én emlékszem, hogyha már leégünk, ugye, akkor sokszor jöttek ezek a házi praktikák, hogy kenjük be valamilyen hideggel, vagy tejföllel, vagy ilyesmivel a bőrünket. És te erre, ezen mindig jókat mosolyogtál, és jókat nevettél, hogy ez azért
igen,
nem így van.
Tehát ezek a házi praktikákban annyi létjogosultság van, hogy mi történik, amikor leégünk? Tehát miért piros, és miért meleg? Ilyenkor az történik, hogy a napsugárzás hatására a bőr alatti kis erek kitágulnak. Uh-huh. Ez ugye fokozott bőr véráramlást jelent a bőrben, uh-huh. De ettől ez piros és meleg. Uh-huh. És ez, hogyha ez ismétlődik, akkor ezek a kis kapillárisok károsodhatnak, a kis bőr alatti kötőszövet károsodik, ugye a napcserzett bőr, az azért lesz olyan durva, tapintatú, mélyebb ráncokkal, mert a bőr alatti kötőszövetben egy fontos anyag, az egy kötőszöveti rostozat, az ultraviolett sugárzás hatására földarabolódik, fölrostozódik, tehát tönkre megy. Na most ez nyilván nem egyszeri napozástól van. Ha valaki megéig, tehát megkapja a nap, ahogy szoktuk mondani, akkor ez kitágulnak ezek a kis erek, és igazából ez majd elmúlik magától. A bekenős dolgoknak az lehetett a magyarázata, hogy az hideg, általában hideg dolgot kentek rá, és ez a hideg hűsíti ezt a kipirult bőrt, csökkenti a fájdalmat. Tehát a véleményem, vagy a tanácsom az, hogy a hideg mezei víz, vagy hidegvizes borogatás az jó. Mást, tejfölt, zsíros kenyérre való zsírt, semmi, étolajat, főleg most, amilyen drága, tehát semmiképpen nem célszerű rákenni, sima mezei hideg víz.
Igen. És akkor a krém, amit használjunk esetleg?
Igen. Ezt meg kell, tehát jobb megelőzni a napégést, azt pedig különböző magas faktorú napkrémekkel lehet. Ugye itt is van egy csomó, tehát a gyógyszergyártásnak a technológiában itt nagy komoly eltérések vannak, hogy mi a különbség a krém, meg a vizes oldatok, meg az egyéb ilyen tejek között, ebben most nem mennék bele. Mindegyiknek ugyanaz a lényege, hogy olyan anyagot viszünk fel ilyenkor a bőrre, ami a nap UV-sugárzását el tudja nyelni, illetve maga kémiai anyag, ami elnyeli és lebomlik közben, és ezért meg tud bennünket védeni. Ugye ez a faktorszám, ez azt jelenti, egyszerűsítve, hogy ha ezt meg lehet határozni, hogy adott földrajzi szélességen, adott napszakban mennyi időt lehet eltölteni a napon anélkül, hogy ez bőrkárosodást, tehát ezt a leégést okozná. Tegyük föl, hogy 5 percet, ez csak egy hasraütés szerint szám, de van olyan része a világnak, hogy 5 perces intenzív kitlét az már pirosítást okoz egyenlítő környéken. Az 50-es faktor szám az azt jelenti, hogy 50x5 percet lehet kint tartózkodni. Tehát ebből lehet így akkor hatni, hogy először is
anélkül, hogy
ez megégne. Igen.
Megégne a bőr.
Igen. Tehát az 50-es faktor sem jelenti azt, hogy reggel bekenjük, és egész este 8-ig, 10-ig, 11-ig az működik. Nem. Ez így körülbelül lehet satszolni, hogy néhány órát véd, de utána újra kell kenni, főleg, hogy van egy csomó olyan krém, ami nem vízálló. Tehát a strandolás alatt bemegyünk a vízbe, leoldódik, kimegyünk, és azt hihetjük, hogy most kentem be egy fél órája, nem, mert lemosta a víz. Vannak olyanok, amik jobban tapadnak a bőrhöz, de gyógyszerészek nagyon sokat tudnak ebbe segíteni a megfelelő kiválasztásánál, de a lényeg, hogy ezt tartsuk szem előtt, hogy ezeket a krémeket ismételten föl kell vinni.
Igen, mindenképpen nagyon ajánlom, hogy előre gondolkodjunk erről, és esetleg már otthon megvásároljuk. Sokkal jobban tudunk tanácsot kérni a gyógyszertárokban arról, hogy melyek lehetnek a megfelelőek. Egy másik podcastunkban beszéltünk ugye a bőr problémákról, mint szűrővizsgálat, és azt gondolom, hogy ezt is fontos elmondani, mert én nagyon sokszor hallom a Krisztiántól is, hogy azok az emberek, akiknek nagyon-nagyon sok anyajegyük van, azok azért mindenképpen ügyeljenek arra, hogy ilyen krémeket használnak, ilyen védő, magas faktorú védőkrémeket, leginkább ugye az 50-es faktor az, ami ilyen esetben a célszerű a használata. Mindenképpen figyeljenek erre, és használják, mert ott még inkább nagyobb kockázatot jelent egy megégés.
Bizony, ismert dolog a patofiziológia, tehát a működésének, a kóros működésének a lépései ismertek, hogy az ultraviolett sugárzás az a festékes bőrdaganat, tehát a melanoma, ami az egyik legagresszívebb emberi daganat, ennek az egyik kiváltó oka. Ez egy ismert dolog, ezzel nem lehet vitatkozni. Természetesen vannak egyéni érzékenységek, van akinek jobban érzékeny genetikai háttér is lehet, hogy valakinek vannak ilyen örökletes anyajegy szindrómái, ami predestinál, tehát hajlamosít arra, hogy valakinek melanomája legyen. Tehát ez, akinek mármilyen gyanús anyajegye volt vagy van, az nagyon óvatosan napozzon. Természetesen lehet, hiszen tehát annak a napfénynek nagyon jó élettani hatása van. Tehát nem csak, hogy növeli a D-vitamint, egyfajta boldogságot okoz, ez egy jó dolog, tehát napon lenni ez egy jó dolog, ez nem is kérdés, de elővigyázatosan, és krémeket használni, így van, ahogy mondod.
Igen, és ha még egy picit visszatérnénk arra, hogy maga az utazásra, tehát nem kifejezetten az ott létre, hiszen mi most ugye Európáról beszéltünk, de azért általában a világ legtöbb országában, ahova jelenleg is be lehet utazni, ott azért az azonnali orvosi ellátás megoldott legtöbb esetben, igen, és azok elfogadhatóak is. Nyilván itt a harmadik világ országaiban lehet esetleg probléma, de oda ugye külön szabályok vonatkoznak. Viszont azért az utazás, én gyermekkoromból emlékszem arra, hogy azért nem mindenki viselte jól mondjuk akár a buszos közlekedéseket, ilyen esetben, hogy utazás esetében ugye a repülő is hasonló lehet egyes emberek számára, és ha én jól tudom, de erősíts meg, Krisztián, abban, hogy sajnos a jó öreg Dedalon óta nem nagyon találtak valami jobbat, olyan tablettát ki, ami az utazást elősegíti, illetve hát ami hatékonyan segíti elő azt, hogy kényelmesebben és hány inger, fejfájás, rosszulét nélkül utazzon, igen, az, aki érzékeny erre.
Ez így van, ez az utazási érzékenység, kinetózisnak hívják, ez a szép neve. Ez, amikor egy mozgó járműben a belső fülünkben lévő egyensúlyozó szerv ezt nem szereti, vannak emberek, akik ezt nagyon nem szereti, és emiatt hány ingert, vagy akár hányáshoz vezető rosszulétet is okoz. Hát a Dedalon az egy nagyon hatékony gyógyszer, nagyon kellemetlen mellékhatása, hogy szedál, tehát hogy nyugtat, tehát altat, ilyen bódító, talán álmosító, tehát tényleg lenyomja az ember. Igen. Viszont az is igaz, hogy sokkal jobb egy kicsit bódultabban utazni néhány órát, mint rosszul lenni. Tehát úgy gondolom, hogy egy hosszabb útnál ez mérlegelendő. Van ennek is kisebb adagja, amiben kevesebb hatóanyag van, más vegyületekkel keverve, ez gyerekeknek is jó. Bizonyára vannak ennél, tehát vannak kísérletek erre, hogy újabb, kevésbé szedáló, tehát egy nyugtató mellékhatású gyógyszert fejlesztenek. A probléma az, hogy ehhez olyan anyag kell, ami a központi idegrendszerbe be tud hatolni, és az okozza itt a mellékhatást. Egyelőre tényleg nincs jobb.
Igen, én hát gyógynövénykészítményekről már tudok, és nem én próbáltam, de közvetlen közelemben próbáltuk már. Nem voltak olyan hatékonyak, mint a jó öreg Dedalon. Nem. Illetve hát ugye vannak még ilyen akupunktúrás jelleggel karkötők is. Ezek is egy bizonyos szinten, bizonyos mértékig tudják csökkenteni ezeket a kellemetlen hatásokat, amelyeket mondjuk egy ilyen mozgójárműben való utazás kivált. Beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy utazunk, betesszük a kofferbe, elpakolunk gyógyszereket. A leginkább ugye a mindennapokban, ezt nyilván senkinek nem kell elmondani, hogy ezt mindenki tudja, hogy a mindennapokban használ gyógyszereit, magával viszi. Azonban ez egy nagyon-nagyon fontos és jó tanács, és most többször bele is futottunk hasonló dologba, hogy ne számítsuk ki azt, 5 napra megyünk, akkor nem 5 napnyi gyógyszert viszünk, hanem inkább akkor duplázzuk meg, mert nem lehet tudni, hogy mi történik. Ugye a mai világban akár többször is törölhetnek egy járatot, illetve hát ugye volt olyan, aki a háború miatt nem tudott sokáig visszamenni, vagy hazamenni, ezért ne számítsuk ki ezeket a gyógyszer adagokat, illetve aki repülővel utazik, de én azt gondolom, hogy nem csak repülővel, akár vonaton is, vagy bárhol, soha ne egy helyre rakjuk az összes gyógyszerünket, igen, hanem igyekezzünk mindenképpen több helyre, kézitáskától a bőröndig elhelyezni, mert bármi történhet, eltűnhet, és további problémák is adódhatnak vele. Ilyen esetekben jó megoldás az, hogyha több helyen van elhelyezve gyógyszer. Nyilván a repülőn is a gyógyszereket föl lehet vinni a kézitáskában is, főleg, hogyha nem folyadék. Ha folyadék, akkor arra más szabályok, akkor azon tájékozódni kell a repülőtársaságoknál, de egyéb esetekben ezek működhetnek.
Igen, én mindenképpen azt is javaslom egyébként, hogy természetesen minden utazás előtt, már külföldre utazás előtt biztosítást kell kötni, tehát ez megint egy olyan dolog, amin lehet spórolni, csak nagyon nem érdemes. Mert hogyha igen, Európai Uniós polgárként az Unió területén sürgősségi betegellátásra jogosultak vagyunk, de a sürgősségi betegellátás, hogyha felmér olyan, hogy szállítási költségkel, olyan a sürgősségi beavatkozással csinálnak valamit, ami életmentő, ami elég, de utógondozás kell, vagy valami más beavatkozás, ezeket már ez nem foglalja magában. Tehát mondjuk egy elméleti példa, hogyha eltörik valakinek a lába, összecsavarozza úgy az ortopéd sebész, vagy az ortopéd, a traumatológus, ahogy kell, de az esetleges utógondozás, az már nincs ebbe benne, azt már nekünk kell akkor fizetni. Vagy a Magyarországra való visszaszállítás költsége sincs benne. Tehát mindenképpen egy biztosítás, egy így inkább feleslegesen drága és feleslegesen jó biztosítást kössünk, mint hogy kiderüljön, hogy valami mégiscsak kellett volna, és nincs benne. Igen. Tehát érdemes az apró betűt elolvasni.
Igen.
Még, bocsánat, még annyi, egy mondatot tennék hozzá, hogy az is egy hasznos dolog, hogyha elmegyünk a házi orvosunkhoz, vagy egy gyógyszertárba, és a mindennapi gyógyszereinknek a hatóanyag nevét föliratjuk egy papírra. Mert ugye, hogyha megnézünk egy gyógyszert, mondjuk vegyük a nospát, ez jutott eszembe, egy görcsoldó, egy nagyon hatékony, sima izom görcsoldó, nagyon jó, és ráadásul magyar találmányú gyógyszer. Az, a szép neve az, hogy nospa, de nem így hívják a molekulát. És ráadásul pont a nospa az egy olyan példa, ami nincs is, például Németországban nincs törzskönyvezve, de mondhatnék bármilyen gyógyszert. Tehát ami a gyógyszernek a neve, az nem azonos a molekulának a nevével. Ez azért van, mert egy adott molekulát több gyógyszergyár is gyárthat, vagy forgalmazhat. Ezek eltérő néven vannak. Tehát, hogyha valaki szed egy gyógyszert, és elfogy, bemegy egy német vagy francia gyógyszertárba, és ott mondja, hogy ő ezt szedi, nem biztos, hogy ismerik. Mert nem biztos, hogy Németország vagy Franciaországban azon a néven van törzskönyvezve. De a hatóanyag neve az mindig ugyanaz. Tehát ezt fel kell iratni szépen olvasható betűkkel, hogy ezek a hatóanyagok, és az adagolás, mert elveszhet a gyógyszer, vagy hosszabb ideig maradunk, vagy nem elfejtettük elhozni, tehát ilyen létezik, akkor be tudunk menni egy gyógyszertárba, és ha van biztosításunk, akkor ezt a számlát, a biztosítás ezt fedezni is fogja, hiszen ez nem hobbi, hanem ez szükséges.
Igen, erre fel is szerettem volna hívni mindenki figyelmét, hogy a biztosítás megkötésekor tisztázza azért ezeket a kérdéseket, hogy esetlegesen egy gyógyszer megvásárlása, ami mondjuk külföldön lehet, hogy jóval többe kerül, bár Magyarországon sem olcsóak manapság a gyógyszerek, hogy ezeknek az árát fedezze mindenképpen a biztosítás, és mit kell tenni ahhoz, hogy amikor hazaérünk, benyújthassuk ezt a biztosítónkhoz. Úgy gondolom, sok mindenről sikerült beszélnünk az utazások kapcsán. Mindenkinek nagyon-nagyon szép nyarat kívánunk. Esetleg, ha kérdéseik merülnek fel, akkor a Facebook oldalon továbbiakban is föl lehet tenni. Készülünk hasonló élőadásokkal, amely a Facebookon keresztül érhető lesz majd el, de ettől függetlenül mindig megjelenünk majd a podcastként is, ugyanazokon a csatornákon, ahogy eddig. Köszönöm Szalai Krisztiánnak is, hogy az utazásokról beszélgethettünk, és adhattunk néhány jó tanácsot, akár a kullancsok, akár a védőoltások, akár azon gyógyszerek tekintetében, amelyeket egy utazásnál nem nélkülözhetünk. A hallgatóinktól azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Ablaktörő Facebook oldalára. Itt értesülhetnek a következő podcast adásunkról, beszélgetésünkről, amely nagy valószínűséggel ismét először a Facebookon élőben jelentkezik, majd később pedig valamennyi podcast csatornán megtalálható lesz. Ennek a témája nem lesz más, mint egy radiológussal való beszélgetés, ugyanis a radiológia, mint orvosi ág közelebb vivését... Tehát a radiológiát tehát a következő adásunk nem lesz más, mint egy beszélgetés egy radiológussal, ugyanis a radiológiát szeretnénk egy kicsit közelebb vinni a hallgatóinkhoz, az emberekhez. Ebben is tisztán kell látni ugyanúgy, mint ahogy az Ablaktőlő podcast, egészségügyi podcast kapcsán már sok mindent érintettünk, és megpróbáltunk tisztán látni a kérdésekben. Adásainkat megtalálják a közösségi média felületein, valamint a Spotify, iTunes, a SoundCloud, a podcast.hu oldalakon. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, illetve arra, hogy értékeljék a podcast, és ez nagyon sokat jelent, ugyanis a jó értékelések miatt a különböző csatornák előrébb sorolják majd a podcastot. Természetesen, ha valakinek nem tetszett, azt is megértjük. Kérjük, jelezzék felénk, hogy mi az, amin esetleg változtassunk. Köszönjük szépen, és hallgassanak minél több helyen, mert így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk. Viszont hallásra 2 hét múlva.